Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlök mindenkit, ez a Menetrend, benne pedig Kapcsolódjunk című műsorunkból hozok néhány kulturális beszélgetést a következő órában. Srammel Imre szobrászművész aktuális, még 2 napig látható kiállításáról Kalmár Andrásnak adott interjút.
Kedves hallgatóink, idén egészen április 20-áig tart a karnevál. Hát egész pontosan nem a nagy karnevál, hanem a Pesti Vigadóban a Karnevál című kiállítás, pontosabban az Illúziók és Karnevál, és itt Srammel Imre munkái láthatók, illetve azok a munkák, amiket az ő munkái ihlettek, és itt is van a vonalban Srammel Imre, Kossuth díjas és Munkácsi Mihály díjas keramikus művész. Mondhatnám azt is, hogy szobrász művész. Imre, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Kérem szépen.
Azért mondtam ezt a szobrászművészt, mert a keramikus művészről ugye mindenkinek valahogy a korongozás jut az eszébe, a tányérok, meg csészék, stb. De hát pontosan tudjuk, aki ismeri az ön művészetét, az pontosan tudja, hogy ön sokkal inkább, hát én úgy mondanám, hogy a szobrászathoz, tehát a figurális alkotáshoz áll közel.
Hát részben igaz ez. Tudnék, az a gondolkodás és az a kifejezési forma, amit én használok, az végül is tipikusan a kerámiának a jellegzetessége. Na most ehhez azt azért tudni kell, hogy ahhoz, hogy megszülessék egy ilyen fajta munka, ahhoz a szobrászattal, mint műfaj, vagy a tevékenységi formával tisztában kell lenni. De a gondolkodás maga, hogy ezek a kerámia szobrok milyenek lesznek, hogy lesznek, stb., azért ragaszkodom hozzá, keramikus, mert egy szobrásznak ilyenfajta dolgok nem nagyon jutnak ez eszükbe. Ez tipikusan a keramikus anyagoknak, és ebben kapcsolatos, mit tudom én, mázaknak, stb. A világa, amit egy, ha nem keramikus az illető, akkor nem tudja megcsinálni, nem is gondol rá.
Hát igen, Imre, hogyha most itt az illúzió kiállítás, illetve most a karnevál illúzió kiállításról látható munkáit vesszük sorra, akkor én jól mondom, hogyha azt mondom, hogy ez tulajdonképpen ezek porcelán figurák?
Nem.
Aha.
A porcelán figurák azok egy korábbi, tehát van nekem egy karneváli sorozatom, amit én tudom, én most nem tudom pontosan, de a
90-es évek végén szerintem.
Végén csináltam Herenden.
Igen.
Karnevál, az porcelán. Ezek, amiket én most kiállítottam, ezek tulajdonképpen kollázsok, tehát olyan tervek, amit én szerettem volna, de nem porcelánból, hanem egy ilyen lüsztermázas formába megcsinálni.
Abba avasson be egy picit minket, hogy az mi lehet vajon.
Hát a pécsi zsolnai gyárban gyártják most is azokat az úgynevezett eozin mázas.
Igen, azt szerintem mindenki tudja, hogy micsoda.
Na most én is azt szerettem volna, és gyakorlatilag tárgyaltam is a gyárral, de aztán valahogy ez nem sikerült, és ilyen módon egy kollega, egy Halmos Ferenc nevű szilikátmérnök csinálta meg nekem azokat az aranyszínű minotauruszokat, ami a kiállításon ott állt a két posztamensen.
Igen.
Na most, hát nagyon kis különbség van közte, de különbség van, és nem akarom, hogy azt mondják, hogy nem is eozin. Hát azért az eozin is egyfajta lüszter, de olyan speciálisan kezelik ezt a pécsi zsolnai gyárban, hogy annak nem is pontosan ismerem az összes összetevőjét. Ezt azonban ez a szilikátmérnök kollega maga csinálja, maga égeti, és így tovább. A lényege az, hogy egy erős redukció következtében a színező anyagok megváltoznak. Az erős redukció alatt azt kell érteni, hogy elvonják égetés közben az oxigént, és akkor olyan erős az affinitása az oxigén hiány miatt a égetési atmoszférának, hogy megváltoztatja a színét, onnan lopja el az oxigént.
Aha.
Tehát a fém oxid átváltozik tiszta fémmé, és így tovább, és akkor természetesen üvegréteg alatt van.
Ezért van ezeknek egy ilyen fémes, hát nem is azt mondom, hogy színe, hanem csillogása talán.
Na most én ezt tartottam lényegnek, tudnék, ez az eozin máz, ez hazudik. Ez semmi nem olyan, ami ennek látszik. Mert csillag benne a környezetének, a tárgyainak a színe, csillag benne maga ennek az eozin vagy lüsztermáznak az a tulajdonsága, hogy szivárvány színekbe játszik, és magyarul semmi nem igaz, amit ott az ember lát. Tehát ha valaki megtapogatja, akkor ő látja, hogy, illetve érzi, hogy itt valami ilyesmi van, de ha látja is, akkor az hogy mondjam, nem ugyanannak látszik, mint ami.
Igen, ez kétségtelen. Elképesztően izgalmas, de nem árultuk el a nagy titkot, hogy tulajdonképpen itt ezek a kollázsok láthatók, illetve fotók láthatók, és az igazi, hogy mondjam, objektumok, azok nem is Schrammel Imre művek, egyet-kettőt kivéve, hanem kortárs jelmeztervezőknek a jelmezei.
Igen.
Honnan jött ez az ötlet, hogy ezt a kettőt kombinálják? És hogyan választotta ki a művészeket?
Nem én választottam ki, hanem eleve itt tervezte a kiállításnak a rendezője, Keppel Márton, aki művészettörténész, és hát a Magyar Művészeti Akadémián az iparművészettel foglalkozik, az iparművészeti tagozatnak a titkára.
Igen.
Na most ő csinálta az én kiállításomat is, és válogatott hozzá olyan fiatal jelmeztervezőket, akik ezt a bizonyos jelmezcsoportot megcsinálták.
Amik tulajdonképpen rárímeltek erre a korábbi karnevál sorozatra.
Hát azt mondják, ő beszéltem ott a leányzókkal, hogy ezek inspirálták őket egy ilyesfajta jelmezbe.
Nagyon izgalmasan hangzik. Akkor ön a munkafolyán nem is találkozott velük, tehát tulajdonképpen ez volt az első találkozás.
A kiállítás megnyitó előtt nem találkoztam velük, nem is láttam őket. Én kész voltam, és mikor elmentem a megnyitóra, akkor láttam én is először ezeket a dolgokat, és később beszélgettünk egy-két szót az illetőkkel. Sokat nem, mert olyan tömeg volt.
Elképesztő tömeg volt, én ott voltam, és azért teszek fel ilyen naív kérdéseket, mert nem fértünk be, tehát nem lehetett hallani a Keppel Marcinak a megnyitó beszédét, nem is tudtam, hogy tulajdonképpen hogy is indult ez a kollaboráció, de hát igen, nagyon-nagyon-nagyon sokan voltak, ami azért azt hiszem, hogy elsősorban az ön nevének köszönhető, de hát akkor árulja el, hogyha ott találkozottak ezekkel a munkákkal először, akkor végül is hogy tetszettek?
Van, mint a textilek?
Igen.
Hogyne, nagyon, tehát nagyon szellemes, szép figurák voltak, textil figurák. Az teljesen örültem annak, hogy egy ilyenfajta inspiráció indult el abban, amit én próbáltam csinálni. Na most ugye kollázsokat állítottam ki elsősorban, ezek ilyen eozin szobroknak lettek volna a tervei. De mivel, hogy én most 92 éves vagyok, én már nem tudom megcsinálni azt, amit szerettem volna. A gyárral én elég sokáig tárgyaltam, mindig azt mondták, hogy majd, meg így, meg úgy. Szóval közben elment az idő. És maradtam a terveknél, amiket hát mondjuk, mint kollázsokat szintén úgy gondolom, hogy védhetők.
Hát abszolút, abszolút. Én azt mondanám inkább, hogy lenyűgözőek, és nagyon-nagyon izgalmas a kiállítás. Ezért is kezdtem azzal, hogy április közepéig, azt hiszem, hogy pontosan április 20-ig látható, hiszen ajánljuk a hallgatóinknak, hogy mindenképpen menjenek erre. De Imre, én értem, hogy nagy eozin szobrokat, vagy eozin alkotásokat már nem akar létrehozni, de gondolom azért dolgozik valamin.
Hát kollázsokat meg tudom csinálni, mert ráadásul mozgássérült is vagyok azóta, úgyhogy nem tudok igazán elmenni, akárhová lépcsőn nem tudok fölmenni, és így tovább. Tehát marad az, hogy szobába olyan dolgokat tudjak megcsinálni, ott a kezem közelében van, és hát ez a kollázs technika ezt lehetővé teszi, hogy én ezt megcsináljam.
Na, hát hál' Istennek, azért reméljük, hogy hamarosan az újabb kollázsaiból is láthatunk egy kiállítást, illetve talán lesz még gyűjteményes kiállítás is. Nem tudom, tervez valaki ilyet, hogy a régebbi munkáiból csináljon egy nagyobb tárlatot?
A régebbi munkáim láthatók Szombathelyen, a úgynevezett Éva Malomba, ami az én saját múzeumom most, amit ráadásul a fiam alakított át egy kínai áruházból múzeummá. Ott valóban kerámiákat állítottam ki, tehát úgy, ahogy én a kerámiát értem, nagyon sokféle változatba, és én annak a folytatásaként képzeltem el, hogy majd ezeket az eozin szobrokat megcsinálom. Tehát tulajdonképpen a két véglet, az egyik, hogy olyan egyszerűen megfogalmazni valamit, amit egy ősember is meg tudott csinálni. Mert azok csodálatosak, ezek az ősi idolok.
Hát igen.
És akkor én azt mondtam, hogy nekem semmi más nem kell, mint a földön fekvő agyag, meg a két keze. És akkor később, ahogy próbálgattam a dolgokat, hogy ezek hova vezetnek, akkor ő különböző technikákat alkalmaztam, és hát mondom, ott mind látható, elmondani nagyon nehéz. Ha el lehetett volna mondani, akkor leírom, az sokkal könnyebb, mint agyagból megcsinálni.
Biztos vagyok benne. Ugye az Éva Malom képtár, ez Szombathelyen a Tököl Imre úton található, Tököl Imre út 24. Mindenki nézze meg az interneten a pontos nyitvatartást, de azt gondolom, hogy normál látogatási időben oda el lehet menni, és lehet tanulmányozni Sammel Imre életművét. A Vigadót pedig mindenkinek ajánljuk, hogy április 20-ig nézze meg a Karnevál és Illúziók című kiállítást a földszinti kiállítótérben, az egykori Vigadó galériában, ugyanis itt látható kortárs jelmeztervezők művei, amelyeket Sammel Imre rajzai, illetve kollázsai inspiráltak. Imre, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, nagyon jó egészséget kívánok, és még sok-sok klassz munkát. A hallgatóinknak pedig javasoljuk, hogy mind az Éva Malomban, mind a Vigadóba látogassanak el. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Minden jót, viszont hallásra.
Sammel Imre szobrászművészt hallották, folytatjuk is Kalmár András beszélgetéseit, Hoffer Károly bábtervező bábszínésszel, a Budapest Bábszínház Per Günt előadásáról lesz szó.
Kedves hallgatóink, a Bábszínház vidékére látogatunk, és itt van a vonalban Hoffer Károly, aki nem csak bábszínész, de látványtervező is, sőt, hát kiváló zeneszerző. Szia Karcsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Az előny, hogyha egy ilyen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy különleges szakmában, mint a bábszínészet, valaki ennyire több tantárgyas?
Hát azt nem tudom, illetve azt gondolom, hogy természetesen mindenképp, de hogy mennyiben előny, kicsit azt gondolom, hogy ugye én színművészként végeztem, és aztán később átültem a sötét oldalra tervezőnek és rendezőnek, leginkább tervezőnek, és azt gondolom, hogy azért is, mert alapvetően annyira nem szerettem volna elengedni egyetlen egy művészeti ágat sem, amit integrál a műfajunk, hogy így komplexitásába szerettem volna vizsgálni, hogy mi történik a színpadon, mert egy bábszínházi előadás nekem mindig egy ilyen mini univerzum, amiben tulajdonképpen nem csak a díszletek, meg a kellékek, de maguk a szereplők is képzőművészeti alkotások. És hát ebbe az kis univerzumba tulajdonképpen a rendező és a tervező hoz bizonyos szabályszerűségeket, amelyek mentén működtetjük a határtalan fantáziát, ami persze néha anyagi korlátokba ütközik, vagy a fizika korlátaiba ütközik, de ettől gyönyörű. Szóval, hogy azt gondolom, hogy fontos persze, hogy az ember sok területét lássa, értse.
Igazából a kérdésem arra vonatkozott volna, hogy hát nem övezi ezt egyfajta bizalmatlanság. Tudod, hogyha valaki ilyen reneszánsz ember, és mindenhez ért, akkor biztos semmihez nem ért, de azt gondolom, hogy ennél összetartóbb az a közeg, meg annál kisebb, mint amiben vagy. Tehát azért az hamar kiderülne.
Nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok több szempontból is. Azért, mert egyrészt azt gondolom, hogy kevesek kiváltsága, hogy azzal foglalkozhat, ami igazán a szerelem.
Ez így van.
És a másik óriási kiváltság talán az, hogy természetesen vannak kötelezettségeink, mint egy költségvetés például, vagy felelősséggel tartozunk, mint azért, ami a színpadon történik, de azért mégiscsak a játék az valahogy szervesen az életünk részét képezi itt a bábszínházban is. Ez óriási dolog. Hogy ez mennyiben szétforgácsoló, hogy az ember sokféle dologgal is szeretne foglalkozni, hát igyekszem valahogy okosan beépíteni mindent, és újra és újra megtanulni mindent, vagy a kísérletezések kapcsán újra tanulni mindent.
A felsorolt funkciókból, vagy hivatásokból, hogyha úgy tetszik, azt gondolom, hogy a legizgalmasabb és a legmisztikusabb az a bábtervező, mert a látványtervezőről szerintem mindenki úgy nagyjából tudja, hogy micsoda, a bábszínészről is, de az, hogy bábtervező, az ugye, hát beindítja az ember fantáziáját, és nyilván magának a bábtervezőnek is nagyon nagy fantáziára van szüksége. El tudom képzelni, hogy nagyon sok rajz, nagyon sok skic, és aztán a végén elkezd ugye 3D-be is formálódni a dolog, de gondolom ez nem azt jelenti, hogy te magad is készíted el, vagy néha talán igen.
Nem, nem. Van egy fantasztikus műhelyes csapatunk, jelesül összesen 9 fő, mert hogy 3-3 fő tartozik egy-egy tárhoz. Ugye van egy szobrászfestőműhelyünk, egy mechanikai műhelyünk és egy bábkészítőműhelyünk, és ezek a csoda emberek a maguk kreativitásával, ötleteivel elképesztően sokat segítenek szakmai munkában. A tervezés kapcsán ugye körülbelül másfél éve kezdtem el a Képzőművészeti Egyetemen a látványtervező tanszéken tanítani bábtervezést, és a hallgatóknak is mindig azt szoktam mondani, hogy 3 nagyon-nagyon fontos szempont van egy báb kialakításánál. Az egyik az, hogy a valóság jellésűrített verziója a báb, egy megkövesült mimikával rendelkező képzőművészeti alkotás, amelynek az elsődleges kommunikációs eszköze az a mozgás. Tehát, hogy egy jó bábtervező az valójában mozdulattervező, vagy mozgástervező. És van egy esztétikuma a figurának, ami lehet akár a legvisszataszítóbb és legborzasztóbb is, attól függően, hogy a drámai hatást hogy szeretnénk elérni. És hát a harmadik része az egyértelműen a funkció, amiről az előbb is beszéltem, hogy ez egy jól működő képzőművészeti alkotás kell, hogy legyen, hiszen a bábszínész ideig, óráig kölcsön adja a saját idejét, a saját gondolatait ennek a figurának, és ő akkor lelkesül igazán, amikor megmozdul a színpadon, akkor nyeri el az igazi értelmét.
Hát igen, ugye képzőművészeti alkotás így fogalmaztál, és aki látott már közelről bábot, az azt gondolom, hogy ezt meg is erősítheti, mármint olyan bábot, amikkel mondjuk például a bábszínházban lehet találkozni, de hogy viszonylag ritkán vannak báb kiállítások. Szerintem jelmezeket gyakrabban mutatnak be így magukba, és talán ennek az az oka, hogy a báb az halott, hogyha nincs benne a kezed, hogyha nem mozdítod meg. Sőt, azt hiszem, hogy talán félelmetes is. Gyerekeknek mindenképpen félelmetesebb látni egy lógó bábot, vagy egy élettelen bábot, mint egy mozgót a színpadon. És valószínűleg, hát nyilván a szakmának vannak ilyen bemutatói, de ugye a nagy közösség számára nem nagyon rendeznek ilyeneket.
Hát most nekem pont volt szerencsém tárlatot vezetni, ugye a Vigadóban volt egy kiállítás az Astra Báb együttes bábjaiból, és egészen csodálatos.
Igen, valóban, én azt láttam is, az nagyon izgalmas volt.
Igen.
De ott is inkább a korszakot mutatták be, és az egésznek
igen,
a történetét.
Igen, képzőművészetileg azért is volt nagyon-nagyon izgalmas, mert hát egyrészt ugye az ember szakmai szemmel kutatja, vizsgálja azokat a mechanikai, ízületi megoldásokat, amivel ők dolgoztak. Másrészt képzőművészetileg nagyon szépek azok az apró részletek, ahogyan a korábbi bábtervezők dolgoztak, ahogyan odafigyeltek az öltésre, vagy az anyaghasználatra, vagy arra, hogy mit, hogy hangsúlyoznak.
De ezt már inkább a szakma látja, azért legyünk őszintén.
Akkor igyekeztem láttatni az akkori nézőkkel a tárlatvezetésen. Szóval, hogy szerintem ez nagyon fontos, és sosem számszerűsítettük egész pontosan, de megközelítőleg olyan 22 000 bábban pillanatnyilag a Bábszínház archívumában, ami nagyon-nagyon-nagyon arra várna, hogy egy méltó kiállításon egyszer majd valahol, akár egy állandón megmutatkozhasson, és hát szebbnél szebb figurák.
Fú, az csodálatos lenne, és nyilván ezt úgy is kéne csinálni, hogy be kéne világítani őket egyenként, tehát tényleg akkor élnek ezek, vagy mozdulnak meg, vagy akkor vannak a saját közegükben, hogyha megkapnak egy kis részletet is, hát a fényből, meg a díszletből. Na jó, ne álmodozzunk, illetve álmodozzunk egy kicsit másról, mert hogyha jól tudom, neked oroszlán részed van a Pergüntben, ami talán a harmadik munkátok, közös munkátok Szikszai Rémusszal.
Bizony, hát ez egy szép nagy munka.
Ugye, bocsánat, a Vihar volt az első, ami szintén nem volt kicsi.
Igen, Shakespeare Viharja volt
igen,
az első.
Akkor jött a Dekameron.
Már a Vihar előtt is dolgoztunk Rémusszal, mert akkor én már kaptam felkérést tőle, hogy a Radnóti Színházban a Párna emberbe is dolgozzunk közösen. Tehát, hogy akkor már nem volt teljesen friss ez a kapcsolat, de a Budapest Bábszínházban Shakespeare Viharja volt az első, amiben együtt dolgoztunk. Azt követően a Dekameron 2023, és most ugyanazzal az alkotócsapattal, Zöldi Zégergely díszlettervezővel, Szelei Monika jelmeztervezővel, Varga Vince mozgóképtervezővel és Szondi György fénytervezővel közösen elmondjuk így öten a vizualitását ennek az előadásnak.
Hogy kezdődik egy ilyen munka? Nyilván először megvan a könyv, tehát nyilván az eredeti pergűnből, az Ibsen darabból csináltok valamit, ami azért gondolom, hogy más, mint amit úgy általában lehet látni, vagy amivel általában az ember találkozik, vagy akár zenében találkozik. Szóval, hogy megvan a könyv, és akkor elkezdtek skiccelni, elkezdtek jelenetekbe gondolkozni, figurákban, szereplőkben, bábokban?
Nagyon érdekes, mert elég régen kezdtük a pergűnnek az előkészítését, de ugye a bábszínházban mindig nagyon korán kell elindítani egy darabnak a tervezését, hiszen addig, míg az olvasó próbáig eljutunk, addigra jobb esetben már bizonyos figurák kézbe adhatóak kell, hogy legyenek. És ahhoz viszont előgyártani kell a műhelyekkel, előtte pedig tervelfogadásnak kell lenni, szóval, hogy még azelőtt indul a tervezés, és most szerencsés helyzetben vagyunk, mert ugye az előadás dramaturgia Gimesi Dóra, akivel Rémusz nagyon-nagyon sokat dolgozott ezen a példányon, hogy kidomborítsák azokat a fontos pontokat, vagy letegyék azokat a hangsúlyokat, ami Rémusznak rendezőileg fontos volt. Szóval, hogy vele közösen és a tervező asztalokkal közösen nagyon korán kezdtük el a munkát. Az első pont, ez egy jó nagy birkózás volt. Birkózás az anyaggal alapvetően, mert meglehetősen rétegzett, és birkózás talán azzal is, hogy milyen fénytörésben látunk mi bizonyos jeleneteket, vagy hogy mit gondolunk erről. Akár képzőművészetileg, akár bábos szempontból, mi az, amiben a legszebben, legpontosabban lehet sűríteni annak a gondolatát, amit a darab képvisel, illetve a darabon keresztül Szikszai Rémusz. És hát van egy másik nagyon-nagyon fontos szempont is a művészeti mellett, hogy természetesen ezt az óriás lélegzetvételű darabot valahogy úgy kellett bábos vonalak mentén végig gondolni, hogy ez akár legyártható is legyen ennyi idő alatt.
Mert természetesen
ennek akár egy 120 bábból álló készlete is lehetne, természetesen nem lesz ennyi, mert számoltunk azzal is, hogy mennyi időnk van ennek a gyártására, de azt gondolom, hogy nagyon fontos és szép pillanatokat emeltünk ki bábos szempontból is.
Karcsik, elszállt az időnk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hoffer Károly
bábtervezővel, látványtervezővel, nagyon beszélgetést.
Bábszínésszel beszélgettem.
És hát találkozzunk a bábszínházban.
Így legyen. Karcsi, nagyon szépen köszönöm, és jó munkát neked. Szervusz.
Minden jót. Szia.
Hoffer Károly bábtervező, bábszínészt hallották. Most egy kis szünet, majd folytatjuk további kulturális ajánlókkal.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.